Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amint megírva találjuk Lukács evangéliumában a 24. fejezet 13. versétől a következőképpen. Ketten a tanítványok közül még aznap elindultak egy Emmaus nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket, miről beszélgettetek itt az úton? Elszomorodtak, megálltak, aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte Jézus. A názáreti Jézus esete, felelték, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban, az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték, és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És már a harmadik napja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kint jártak a sírnál, hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik, és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták. Erre így szólt Jézus. Ó, ti oktalanok, milyen késedelmes a szívetek elhinni, amit a proféták jövendőltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvedni a Mesiásnak, hogy bemehessen a dicsőségbe? Aztán Mózesen elkezdve az összes többi profétánál megmagyarázta nekik, amit az írásokban róla írtak. Közben oda értek a faluhoz, ahová tartottak. Ő úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. De eltűnt a szemük elől. Hát nem hevült a szívünk, mondták, amikor beszélt az úton és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ott együtt találták a 11-et, s társaikat, azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértörésről. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, tegnap azt a címet adtam az ige hirdetésnek, hogy a húsvéti hit feltámadása. Van-e húsvéti hited? Ez volt a kérdés. Nyilvánvalóan magam felé is fordítom, és mindnyájunk felé fordul ez a kérdés ma is, hogy a szívünk feltámadt-e. Hogy a feltámadás valahol a szívben kezdődik. És ennek kell megtörténnie. Ismerjük mindjárt azt a jézusi mondást, ami szálló igévé vált, amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Ami a szívemen, az a számon, mondják úgy ezt leegyszerűsítve az emberek. Hát a világ borzalmas szóáradatából következtethetünk arra, hogy mi van az emberek szívébe. Borzalmas, amit néha lehet hallani, különböző hát, portálokon, különböző fórumokon. Ebben a sátáni zűrzavarban úgy érezzük, hogy az ember reménytelensége és letargiája kap hangot és jut érvényre. Ezért sok a lelkileg, mentálisan sérült ember. Az embergyilkos sátának a szándéka válik valóra, és sokfelé ezért arat a halál. Ez van, de nem kell, hogy ez legyen. Éppen húsvétkor, amikor azt látjuk, hogy valahogy minden a pusztulásról szól, minden a halál felé vezető útról szól, és az emberek ezért idegesek, ezért nem tudnak már ünnepelni sem, mert gyorsan ki kell használni az időt, még valami ünneplésre, pihenésre, szórakozásra, de nem jut idő az Isten igéjével való foglalkozásra, a feltámadott Krisztussal való találkozásra. Jézus viszont azért jött, hogy a szíveket tisztítsa meg, hogy a szíveket indítsa újra. Ezért mondta a szolgálata elején a boldog mondásokban, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők meglátják az Istent. Már az elején mondta azt, hogy láthatóvá válik az Isten, hogy megtörténik a feltámadás, az ember számára is tapasztalhatóan, láthatóan. De ehhez tiszta szívre van szükség. A húsvéti történet valójában erről szól. Jézus a 3 év alatt is lassan-lassan, fokról-fokra tisztogatja a tanítványok, a körülötte levő embereknek a szívét, hogy megnyíljanak a szemek az Isten országának meglátására. Tegnap beszéltünk arról, hogy hogyan nyílt föl a szeme Jánosnak, vagy a Magdalai Máriának, vagy éppen Tamásnak, és most már a két emmausi tanítvány kerül sorra. Akik ott mennek Jézus nélkül az úton. Hadd jelezzem, hogy ennek a menetelésnek, ennek a hosszú igeszakasznak, ami ugye rendkívül hosszú volt, 4 állomását fogom érinteni. Az egyik, Jézus nélkül az úton. Ez az első vázlatpontom. A második, melléjük szegődik a remény. És a harmadik, a felismerés, a szív feltámadása. És a negyedik, a kereszthalál előtti utolsó vacsora után, itt most a feltámadás utáni első vacsora, az Úr vacsora lesz valóságá. Hát induljunk el akkor most az emmausi tanítványokkal. Emmaus Jeruzsálemtől 11 kilométerre van, ez a 60 futamat, ez annyi. Annyi, mint Erdőkertes és Gödöllő útja. Ugye el tudjuk képzelni, nagyjából ugyan 2,5 óra alatt meg lehet tenni. Persze van, akinek ez hamarabb is menne, mint ahogy az emmausi tanítványok is kétféle időt futottak. Odafele valószínűleg hosszú ideig tartott az út, még Emmausban. Visszafele szerintem legalább felére tudták csökkenteni, és valószínűleg egy olimpiai csúcsot döntöttek. Na de lényeg az, hogy itt most Jézus nélkül haladnak az úton még. Elveszett a remény, és hogy milyen a szívük? Zaklatott. Ebben a szakaszban többször is ott van a kardia szó, a görög szó a szívet jelenti, és nyilvánvalóan a szívnek az állapotát is megmutatja nekünk Lukács doktor, orvos nyilvánvalóan innen is látta a történteket, hogy mi van az embereknek a szívében. A két emmausi tanítvány, akit egyiket név szerint is ismerjük, Kleopás, nem a 12 tanítványhoz tartoztak, hanem a távolabbi, a nagyobb, szélesebb tanítványi körhöz. De Jézus mellett voltak, sok mindennek tanúi voltak ők is. Most viszont elveszett reménnyel, zaklatott szívvel futnak, haladnak, pontosabban nem futnak, hanem úgy, ahogy énekeltük ebben az énekben, hogy lábam futott, de nem haladt. És ez az érzés, ez a feeling, hogy úgy mondjam, életérzés, amit mi is tapasztalunk néha, hogy igyekszünk, mindent beleadunk, de valahogy nem jutunk egyről a kettőre. És ezt olvasok, hogy tanakodtak. Ez a tanakodás, ez ugye azt jelenti, hogy különféle információkat mérlegre teszünk, és próbáljuk egymással egyeztetni. A híresztelésekből, amiket hallottak, nem lesz igazán hír a számukra, nem ez hír értéke a számukra, annak, amit az asszonyoktól hallanak, angyalok jelenését látják, stb. És az üres sírt, csak még nagyobb a bizonytalanság. És jönnek az érvek és ellenérvek. Bár szó szerint nem írja le Lukács, hogy miről beszéltek pontosan, mégis ezt a vitát szerintem ezt a tanakodást rekonstruálhatjuk. Talán ott volt bennük az érv, egyébként el is mondják ezt végül is, hogy már Jézusnak, hogy az, akit ők vártak, az tulajdonképpen egy szóban és tettben hatalmas egyéniség, aki sok-sok jót tett, és az Isten és az emberek előtt is megnyilvánult az, amit ő tett. Egyfajta próféta volt, így is nevezik. Ez az érv, ez bennük az alaptézis, és aztán jön az antitézis, az ellenérv, de hát a főpapok és a főemberek megölték. És ebből az következik, hogy mégsem az volt, akit mi vártunk. Mi nem ezt vártuk. Nem ennek kellett volna történnie. Aztán megint jön a gondolat, de hát emlékszel, olyan fantasztikus volt, amikor ott Lázár sírjánál ezt tette, vagy amikor a Nain ifjút föltámasztotta, vagy ahogy tanított, vagy milyen szeretet árad belőle. Emlékszel, hogy tudta elhallgattatni az okvetetlenkedő szaduceusokat? Jöttek az érvek és az ellenérvek, de mindig vissza-vissza zökkentek ebbe az állapotba, hogy de hát megölték. De hát vége. Nincs tovább. És testvéreim, azóta is folyik ez a tanakodás. Világméretűen teológusok, akár keresztény, vagy nem keresztény teológusok, minden vallásnak vannak teológusai, gondolkodó bölcsei, vagy éppen a teljesen ateista filozófusok, ideológusok vitáznak, és ebbe a nagy hangzavarba, amivel ugye indítottam is az ige hirdetést, hogy ettől hangos ez a bolygó, ebben a hangzavarban ott van az utca emberének is a internetes kommentezése. Na, ugye ezeket nem érdemes elolvasni, mert olyan sok trágárságot és olyan sok szennyet, mint ezekben a kommentekben, olykor-olykor, persze vannak jók is, nem lehet hallani. Nos, kedves testvéreim, ettől zaklatott a szív. Ettől zaklatott a mi szívünk is. Előfordul az, hogy az ember esetleg későn este, vagy késő estében nyúlóan megnéz valamilyen filmet, amelyik fölzaklatja, és nem tud aludni. És újra és újra előjön, pedig nem talán nem rázott meg bennünket annyira az, ami a filmben van, de valami nem jó dolog. Valami olyan, ami nem megnyugtatja, hanem fölzaklatja a szívet. És a zaklatott szív borzalmas dolgokra képes. Zaklatott emberek teszik azt, amit tesznek a utcán, késelnek, vagy éppen mást is tesznek. Olyan emberek, akiknél belül van, úgy mondják, hogy mentálisan, tudatukban volt valami, van valami. Mi azt mondjuk, ahogy az ige is említette ezt, hogy az ördög a sátán munkája ez. Testvér, gondolkodtál már rajta, miért zaklatott a szíved? Miért nem tud megnyugodni, miért nem tudja megtalálni a helyes választ, a helyes utat sokszor? A második állomásunk az, hogy melléjük szegődik a remény. Így mondom, mert valóban, amikor melléjük lép ez a valaki egy váratlan fordulattal, egy idegen, akiről semmit nem tudnak, nem ismerik ugye föl benne Jézust, de mégis valahogy az első perctől kezdve először is megáll ez a vita, ez a nagy tanakodás, belevonódik ez a harmadik személy, és valami elkezd egészen másképpen formálódni, mint ahogy eddig volt. Ma is történnek a nagy világ folyamatokat, megakasztó dolgok. Megy a vita arról, hogy egy-egy nagy pandémia, egy nagy természeti katasztrófa, vagy egy-egy személyes tragédia. Vajon miért történik, és miért úgy történik, ahogy történik? Miért ott, és miért akkor? És vannak emberek, akik elmondják, hogy az ő életükben egy-egy ilyen nagy fordulat, vagy egy ilyen váratlan esemény, micsoda nagy fordulatot eredményezett. Belép az idegen. És itt azért mondom, hogy idegen, mert János evangéliuma így kezdődik, hogy Jézus a maga világába jött el. Abba a világba, amely ő ránézve teremtetett, de az ővéi nem fogadták be, idegenként fogadták. Jézus idegen test ebben a világban. Jézust idegenként fogadja az egész világ. Nincs még egy ilyen személy. Mindenkit el tud fogadni a világ. Ahogy a nagy római birodalomban, abban a nagy szünkretista vallásosságban, ideológiai katyvaszban, mindegy volt, hogy Rómában volt Izisz templomtól kezdve Jupiternek és mindenkinek szentélye, Jézus Krisztusnak nem lehetett. Ő idegen test volt. Őt nem tudta befogadni a világ. Idegenként érkezik. És ez az idegen kérdez. Miről vitatkoztok? Mi a probléma? Mi a téma? Mi az, ami meghatároz benneteket? Aztán, amikor jön a kérdés, hogy hát nem hallok, hát nem érzed, hogy hát ez itt a legnagyobb probléma? Hogy mi történt? Hát most mindenki erről beszél. Akkor újra kérdez, hogy hát mi történt? Fogalmazzátok meg, mondjátok meg, irányítsátok rá a figyelmet. Sokszor meg se tudjuk fogalmazni azt, hogy mi a baj, mi történik. Nem jutunk el odáig. Az emósi tanítványok eljutnak odáig, mert elmondják, hogy hát ami a názáreti Jézussal esett. Érezzük, hogy ez az eset, ez itt egy negatív kicsengési szó. Valami olyan, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. És Jézus visszakérdez. Miért vagytok olyan oktalanok, késedelmes szívűek, rest szívűek, ugye egyik fordítás szerint, vagy rest hitűek, egy másik fordítás szerint, de itt is a kardia szó van, tehát itt is az a késlekedő szív van az eredeti szövegben. És van olyan fordítás, amikben Jézus nem egyszerűen csak ezt mondja, hogy miért vagytok ilyen oktalanok, hanem óti balgák. Olyan sértő, kemény megszólítás. Miért? A szerint Jézus. Miért teszi ezt? Mindenesetre azt látjuk, hogy célra vezető volt ez, mert egyszerre az a vergődő szív, az a késedelmes szív valahogy másképp kezd dobogni. A szív ritmus zavart, vagy éppen a szív leállást nem lehet simogatással helyreállítani, hanem a szívre mért ütés állíthatja meg. Kicsit kitérek a történetből, de úgy gondolom ide kívánkozik, drága emlékű nagymamám, szívbeteg volt. És amellett még a látása is rossz volt, ezért az egyik alkalommal, amikor már nagyon-nagyon súlyos volt a szív problémája, és sokat panaszkodott, sokat nehezen vette a levegőt, és tényleg sok olyan tünete volt, amit mi unokák is már érzékeltünk nála. És egyik alkalommal tévedésből nem a főbejáraton ment be a házba, hanem a ház mellett, a főbejárat melletti pince lejáraton indult el, mert nem látott már jól, és legurult a lépcsőn. És abban a pillanatban, amikor megbotlott és legurult, megállt a szíve, és újraindult. És utána, ha jól emlékszem, még valami 7 évet élt viszonylagos egészségben, de a szíve már nem volt olyan problémás. És az orvosok mondták ezt, hogy igen, az történt, hogy hirtelen megállt a szíve, és újra rendeződött valami. Van ilyen. Most kedves testvéreim, valami ilyesmi történik ott is, amikor Jézus ezt mondja, óti balgák, és óti késedelmes szívűek. Hát induljon már el a szívetek, induljon el már a helyes ritmus a szívdobbanásokban. És egy jól eső fejmosás következik. Lukács érzékelteti azt, hogy ez a két meglett férfi ember nem sértődik meg, hanem egyszer csak egész csend van, és a zaklatott szív elcsendesül, és figyelnek Jézusra, és isszák a szavait. Az ellenérvek, amiket annyit hangoztattak, mi pedig azt reméltük, kilőve. Ez a hamis reménység, aminek el kell tűnnie. Jézus ezt egy pár mondattal helyre teszi. Hát nem arra az a lényeg, hogy ti mit vártatok, hogy mi a ti elvárásotok, hanem az, hogy mit írtak meg a proféták, hogy az Isten mit üzent, mit készített elő évszázadok alatt. Hát figyeljetek arra! hát ti balgák, ti oktalanok. Hát nem az okra figyeltek, itt az oktalan szó azért is helyén való, mert sokszor mi az igazi októl, az isteni indító októl el tudunk nagyon térni, nagyon messzire. A hamis reménységnek el kell tűnnie, és Jézus egy mondattal elsöpri. A valódi érv pedig ez, így kellett történnie, ez van megírva. És Jézus az ószövetségi, főleg ézsaiási proféciákra utalva elmondja, hogy ami a Golgotán történt, az nem kudarc, hanem győzelem. Az beteljesedés. Ott teljesednek be azok a csodálatos, sokszor talán titokzatos, érthetetlen proféciák, ott egyszerre érthetővé válnak. És ekkor történik a felismerés, a feltámadás. Az elveszett remény, aminek el kellett halnia, annak a helyére bejött az elvehetetlen öröm. A hevülő szív. És itt most megint a szívvel találkozunk. A zaklatott szív, az elcsendesedett szív, késedelmes szív, elcsendesedett szív, utána hevülő szív. Nem hevülte a szívünk, mondják már visszaemlékezve. És kedves testvéreim, itt az ideje, hogy leszámoljunk a hamis reménységekkel. Van elképzelésünk nekünk is sok mindenről, többek között az egyházról is. Milyen legyen az egyház, milyen legyen az istentisztelet, milyenek legyenek a papok, mit mondjanak, milyen legyen a gyülekezet. Micsoda ellentétek vannak a kereszténységen belül is. De minden más vallásban, minden más filozófia, ideológia, politika területén is. Az ember az ilyen. Drága testvérek, nem ez az érdekes, hogy mi a mi elképzelésünk, hanem az írásnak kell megvalósulnia. Az írásnak kell teljesülnie. Jézusnak kell kiábrázolódnia a kereszténységben. És az emmausi tanítványok még mindig nem tudták, hogy Jézus megy mellettük, de már kirajzolódott számukra az igazi messiás. Nem az, akit ők vártak, akit ők elképzeltek maguknak. Az utolsó ponthoz érkeztünk, behívják ugye Jézust, és ahogy mondtam, a kereszthalál előtt az úgynevezett, így is nevezzük, az utolsó vacsora történt meg, az utolsó páska vacsora. Mondhatnám, az utolsó széder est, ahogy ezt ma is nevezik. A feltámadás után viszont az első vacsora, ez legalábbis az ismereteink szerint, Úr vacsorává lesz. Az Úr szent vacsorájává lesz. Innentől kezdve már nem a páska vacsoráról van szó. Ahol ott van a bárányhús is az asztalon, mert ugye ez volt a mózesi parancs. Az Úr vacsorában nincs, de megmarad a kenyér és megmarad a bor. Jelként. De a bárány helyett, a földi, az áldozati bárány helyett ott van a nagybetűs bárány, Jézus. És innentől kezdve őt viszont nem kell kiábrázolni. Őt viszont nem kell újra keresztre feszíteni. Ő már Úr. Ő mindenható Úr. Ezért ez a vacsora, amit ma is át fogunk élni, az Úr vacsorája, amely emlékeztet bennünket arra, hogy ő egyszer s mindenkorra meghalt, és ezért nem újra föláldozzuk őt, és nem mutatunk be áldozatot, amikor az úrvacsorát éljük meg, hanem elfogadjuk, megkapjuk Jézustól. Úgy, ahogy ezt tette ott, az emmausi otthonban. Drága testvérek, így van ez ma is, emmaustól kezdve mindenütt, ahol ketten vagy hárman behívják őt az otthonukba, ott megvalósul az Úrral való közösség, a vele való vacsora, a bűnök bocsánata, és a szív újraindulása, feltámadása. Emmausból visszavezetett az út, az újrakezdés ott, ahol kisiklottunk, ott történik meg. Húsvét után Jézus az út, az igazság és az élet, és Turmezei Erzsébetnek a versét ki is tettük a kinti hirdető táblára, hadd idézem befejezésül, Turmezei Erzsébet: húsvét után. Húsvét előtt nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó bús miértek. Húsvét előtt ajtók kemények zártak, húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek üres szegények, húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy minden hiába, bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett, feltámadott a mester, húsvét után el a gyászszal könnyekkel, húsvét után futni a hírrel frissen, húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél, új sietség, Jézus él, nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek. Amen. Imádkozzunk. Drága Jézusunk, jöjj be a mi életünkbe, jöjj be a mi szívünkbe. Most, amikor az Úr Szent vacsorájára készülünk, tedd számunkra ezt szívünk feltámadásának alkalmává. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.